A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremt, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk elején, kedves testvérek, énekeljük el a 226. énekünket, Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom, így kezdődik a 226. énekünk első verse. Imádkozzunk! Magasztalunk, szerető Istenünk, hogy ennek az ünnepnek az esti óráiban eléd járulhatunk. Amint az ének szavaival mondtuk, mondjuk imádságunk szavaival is, Krisztuson kívüled nincs kihez járulnunk. Nincs, aki megértsen, nincs, aki felkaroljon, aki megbocsásson, aki megvigasztaljon, aki hordozzon. Magasztalunk téged, hogy nem mi hordozunk téged, hanem te hordozol bennünket. Akkor is, amikor úgy tűnik, hogy mi hordozzuk a te terheidet, te vagy az, aki magadra vettél bennünket, bűneinket, nyomorúságainkat, kérdéseinkre kész vagy válaszolni, könyörgéseinkre úgy szintén. Most is hadd kérjük a te ígédet mindannyiunk számára. Engedd meg, hogy a te ígéd szíven találjon bennünket, és szívünkben, életünkben mindent a te akaratod szerint rendezzen el. Taníts meg bennünket félni téged, tisztelni, szeretni, azzal a szeretettel, amivel te hajoltál le hozzánk, és amivel te akarod, hogy szeressük és hordozzuk egymást. Amen. Istennek ígéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni az alkalommal, megvan írva a Prédikátor könyvének 8. fejezetében, a 11. és 2 következő versben, a következőképpen. Mivel hogy hamar a szentencia nem végeztetik el a gonoszság cselekedőjén, egészen arra van az emberek fiainak szíve bennük, hogy gonoszt cselekedjenek. Bár meghosszabbítja életét a bűnös, aki százszor is vétkezik, mégis tudom én, hogy az Isten félőknek lesz jó dolguk, akik az ő orcáját félik, a hitetlennek pedig nem lesz jó dolga, és nem hosszabbítja meg életét, olyan lesz, mint az árnyék, mert nem rettegi Istennek orcáját. Istennek ez az ígéje az ember totális romlottságáról beszél. Ennek nyomán aztán néhány kérdést is fölvet implicite, és meg is adja ezekre a kérdésekre a feleletet. Három ilyen kérdés szerepel tulajdonképpen elrejtve ebben a pár versben. Mi ennek a totális romlottságnak az oka? mi a következménye, és mi az Isten szerinti megoldása. Vegyük ezeket tehát sorra. Egészen arra van az emberek fiainak szíve bennük, hogy gonoszt cselekedjenek. Ezt a teológiai nyelvén így szoktuk mondani, hogy totális romlottság. Mindig, mindenben és mindenütt vétkezik az ember. Azt hiszem, ígét olvasó, Isten tiszteleteket rendszeresen látogató embereknek, keresztényeknek, hívőknek nem kell különösebben bizonyítani, hogy ez a bizonyos totális romlottság nem csupán a Szentírásnak perifériális könyveiben vagy részein szerepel, hanem ez az egyik központi üzenete Istennek mi rólunk. Csak egyetlen jól ismert helyről hadd olvassak fel pár verset. A Római Levél 3. fejezetében a 10. verstől kezdődőleg így olvassuk az ígét, amint megvan írva, hogy nincsen csak egy igaz is. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse Istent. Mindnyájan elhajlottak. Egyetemben haszontalanokká lettek. Nincs, aki jót cselekedjék. Nincsen csak egy is. Nyitott sírtorkuk. Nyelvükkel álnokságot szólnak. Áspis kígyó mérge van ajkaik alatt. Szájuk tele átkozódással és keserűséggel. Lábaik gyorsak a vérontásra. Útjaikon romlás és nyomorúság van. A békesség útját nem ismerik. Nincs isteni félelem szemük előtt. Fölösleges folytatni, ugye? Kedvesem, nem arról van szó, hogy a totálisan romlott ember nem tehet viszonylag jót, hanem azt mondja Isten ígéje, hogy az ember szívét a bűnös tevékenység uralja, tehát az életének irányultsága és tendenciája gonosz. Hadd mondjak néhány példát a mindennapi életből. Tegyük fel, hogy egy fiatal ember elmegy társaihoz drogozni. Menet közben találkozik egy személlyel, aki szeretne átkelni az úttesten, de bizonytalankodik, mert vak. Bottyával ütögeti a járda szélét. Ez a fiatal ember átsegíti ezt a vak személyt. És mint aki jól végezte dolgát, megy drogozni. Vajon ez a viszonylagos jó cselekedet beszámítatik neki? Kevésbé fog szervezete a drog hatására leromlani? Másik példa. Egy falusi magyar parasztember elmegy a kocsmába, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy alaposan lésza magát. Haveri körben. De találkozik útjába akad olyan valaki, falubelije, aki a közelmúltban vesztette el családjának egyik általa is hőn szeretett tagját. És valóban szívből odavett neki néhány vigasztaló szót. És mint aki jól végezte dolgát, elmegy a kocsmába, leissza magát, utána hazamegy, jól elpáholja a feleségét, kiűzi otthonából a gyerekeit, reggelre valamelyest kihozanodik, és megy a verkli előről. Vajon az a pár vigasztaló szó, amit úgy kutyafuttában akár, vagy szívből odavetett falubeliének, mentesíti őt, és beszámítatik neki? Vagy egy harmadik példa. Egy ember, mindegy, hogy férfi vagy nő, házas mindenképpen, elindul, hogy megcsalja házastársát. Egy harmadikkal. Közben kibékül egy régi haragosával. Utána azután elköveti azt, amit a Szentírás nagyon egyértelműen elítél. Vajon ez a békülékenység csökkenti tettének súlyát? Tehát a totálisan romlott ember is tehet jót. Mind a három példa, és sorolhatnánk a példákat végtelenségig, arról beszél, hogy az emberben van jóra való képesség, de nem Isten szerint. És ami nem Isten szerinti, az a totális romlottságon semmit sem javít, és semmit sem enyhít. Istennek ígéje másutt azt mondja, hogy a világ, amelyben élünk, a gonoszságban vesztegel. Ez pedig a kárhozatnak egyik pitvara és egyik előcsarnoka. Ahogy a halál a mi fizikumunkat tökéletesen megsemmisíti, úgy a bűn a jóra való, Isten szerinti jóra való képességünket semmisítette meg totálisan. Mondhatnék politikai példát is. Megemeli az államgépezet a benzin jövedéki adóját 10%-kal, és abból 2 vagy 3%-ot visszaad az állampolgároknak. Micsoda eljárás ez? Nem hiába mondja Istennek ígéje itten, hogy egészen arra van az embereknek szíve bennük, hogy gonosz cselekedjenek. És a hangsúly ezen a szón van, hogy egészen, nem félig meddig, nem negyedig, nem 20 vagy 10%-ig, hanem egészen arra van az emberek fiainak szíve bennük, hogy gonoszt cselekedjenek. Rousseau-tól Makarenkóig minden nevelésügyi szakember arról beszél, aki a Szentírás nem ismeri, hogy az embernek ezt a vele született rossz tulajdonságát neveléssel, pozitív környezeti hatásokkal javítani lehet. Meg is próbálták állami egyházi intézményekben hosszú évszázadok során, és ma is történnek, és folynak erre kísérletek. És kiderül, hogy nem megy. A diák beviszi a géppisztolyt az iskolába, és lepuffantja nevelőtanárát, vagy aki szekundát adott neki. És nem egy ilyen példa van, hanem több. Sajnos az, hogy a romai egyház tanítása is társul ezeknek a nevelésügyi szakembereknek a véleményéhez, amikor azt mondja, hogy az ember a bűneset kapcsán nem romlott meg egészen, maradt benne valami jóra való képesség. És ez a tanítás a nevelésügyi szakemberek próbálkozásával szinkronban van, egybecseng, szembe a Szentírás tanításával, a totális romlottságról szóló tanítással. És ez nem pesszimizmus. Engem családon belül, talán családon kívül is szoktak pesszimizmussal vádolni. És mindig azt mondom a feleségemnek, meg a többieknek is, vizsgáljátok meg jobban a dolgokat, ez nem pesszimizmus, ez realizmus. Ez a Biblia realizmusa. A totális romlottságról szóló bibliai kijelentés. Bárcsak ne így lenne. De így van. És a tények makacs dolgok, és főként az Isten kijelentése egyértelmű, világos, megváltoztathatatlan és visszavonhatatlan, és azzal kár vitatkozni, és kár azt mondani az Isten igére, ó kérem, ez egy pesszimista világnézet. Nem. Ez az Isten realizmusa. Elmondja, hogy te ember ilyen vagy. Tiltakozhatsz ellene, perelhetsz vele, Szembeszállhatsz, vitathatod, mindent csinálhatsz, egyet nem tehetsz, nem változtathatod meg. Ó, hány ember leírta önéletrajzában keservét, nyomorúságát, hogy amikor meg akartam térni, a régi bűnök megint csak elővettek, pergőtűz alá helyeztek, nem tudtam megjavulni, és amikor hitre jutottam, akkor is jöttek a régi kísértések, és a magam ereje akkor is kevés volt ahhoz, hogy azokat leteperjem. Azok győzedelmeskedtek rajtam, és én csak akkor tudtam fölülkerekedni, amikor valóban az Úr Jézus Krisztus kegyelmét kértem. Szeretném, ha ebben mindannyian egyet értenénk. Tehát akkor nézzünk szembe a kérdésekkel, amelyek ebből fakadnak. Mi ennek az oka, mi a következménye, és mi az Isten szerinti megoldás ebben a kérdésben. Ha most az okot keressük, akkor semmiképpen ne történet filozófiai, metafizikai, elméleti, bölcseleti, erkölcsi, mély lélektani feleletet próbáljunk adni erre a kérdésre, hanem biblikus és gyakorlati feleletet. És megtaláljuk a felolvasott ígében, mert hiszen ez a bibliai vers így kezdődik, mivel hamar a szentencia, latin szó annyit jelent, hogy ítélet. Mivel tehát az ítélet hamar nem végeztetik el a gonoszság cselekedőin. Ez az oka, gyakorlatiasan, mostan ennek a totális romlottságnak. Az erkölcsi alaptétel mindannyiunk előtt világos, a bűnt büntetés követi, a bűnösnek bűnhődnie kell, és a bűnös bűnével arányosan bűnhődjék. Ez az erkölcsi alaptétel. Viszont a mindennapi életben nem ez, hanem nagyon sokszor ennek ellenkezője történik. A bűnt nem követi büntetés, a bűnös nem, hogy bűnhődne, hanem sokszor jutalmat nyer. Most megint a mindennapi életről szólva enyhíti a kormányzat a BTK-t, nyílnak a börtönajtók, az elítéltek a börtönben már készülnek következő gonosztettükre, és egy sereg ember attól fél, aki megpróbál józan polgári életet élni, mi lesz, ha ezeket a börtöntöltelékeket ránk szabadítják. Ez azonban még csak a felszín. Fölteszem a kérdést, mi lenne, ha Isten azonnal közbelépne, és minden bűnt nyomban megtorolna. Tehát minden füllentést, minden gonosz indulatot, minden hamisságot, minden csalafintaságot, hogy csak az úgynevezett enyhébb bűnökről beszéljünk. Azonnal, nyomban megtörölne, megtorolna. Azt hiszem, hogy egy 24 órán belül kihalna az emberiség a földről. Mert az emberi jogérzék bukdácsol az emberi igazságszolgáltatás útvesztőiben, Isten igazsága azonban kegyelemmel párosulva a várakozás álláspontjára helyezkedik. Nem arról van szó, hogy az Isten az emberrel szemben hiú reményeket táplálna, hanem arról, hogy a kegyelmét is mozgósítja a mi érdekünkben. Természetesen, hogy a természeti katasztrófák, amelyekről sűrűn lehet hallani, tűzvészek, árvizek, földrengések, bizony Isten ítéletének a jelei. Különösen akkor, ha ezek megszaporodnak. Egyik helyen a meleg pusztít, a rekkenő hőség, a tűz, másik helyen a víz. Pedig mind a kettő szolgálhatná hasznosan az ember érdekeit. És Isten olykor-olykor közbelép, jelezve, hogy én vagyok, és én vagyok az Úr, és azok felett, az erők felett is én vagyok az Úr, amelyek felett ember soha úrrá nem lehet. Csak hogy ezeket a figyelmeztetéseket nagyon sok ember nem veszi komolyan. Azt mondja, hogy ez benne van a természet rendjében. Ez máskor is így volt. Majd, hogyha rászakad a ház, vagy az olyan háza alatt rendül meg a föld, nem tudom, mit fog hozzászólni. Tehát, ha azt keressük, hogy ennek a totális romlottságnak mi az oka, nyilvánvaló, hogy itt a Szentírás csupán az egyik okról beszél. Az egyik olyan okról, amit mi most kitapinthatunk, az, hogy Isten az ítélettel vár. Hogy a szentencia hamar nem végeztetik el a gonoszság cselekedőin. Ez az oka. Igen, ám, de mi a következménye, mert ha az okot meghatároztuk, rögtön fel kell tennünk a kérdés, hogy mi ennek a következménye. Az, hogy a bűnös vérszemet kap. Nem az a következmény az ítélet elhalasztásának, hogy a bűnös megalázkodik és kegyelemért esdekel a legtöbb esetben, hanem rendszerint az a következménye, hogy a bűnös vérszemet kap. Ha tehát az ítélet elmarad, akkor nyilván én tovább vétkezhetem. És a legtöbb ember nem csupán tovább vétkezik, méghozzá egyre gátlástalanabbul, hanem az ítélet elhalasztásában egy negatív, bátorító, sőt felbújtó precedenst vél meglátni, ha megtehetem ezt a bűnt, akkor egy még alább való bűnt megtehetek. Ha ellophattam a barátom pénzét, és ezért nem ítélt el senki, és ezt nem tette szóval senki, a szüleim sem mondták, hogy édesfiam, elnye, elnye, akkor kirabolhatok egy bankot is. És ha kirabolhatok egy bankot is, és azért sem szól senki, akkor lehetek már maffia főnök is. Mert az ítélet minden elnapolása, elmaradása, még hogyha az Isten kegyelméből való is, az embert, és ez a totális romlottságot mutatja mindennél inkább, még további vétkezésre sarkalja. Sok ember így bújik ki a törvény hatája alól, törvény feletti embernek tartja magát, és lesznek a fekete galléros bűnözők fehér galléros bűnözőkké. Azután az ilyen ember eljut arra a felismerésre, hogy nekem mindent szabad, hiszen úgy sincs, aki fülön csípne, és egyáltalán nincsen, aki engem számon kérne. Ez a következménye nagyon sok ember életében annak, hogy Isten az ítéletet elnapolja, de kegyelemből, de irgalomból, de azért, hogy a bűnösök valóban bűnbánatra jussanak és megtérjenek. Természetesen a Szentírás beszél arról, hogy bizony van számonkérés. Méghozzá van isteni számonkérés. Néhány ígét hadd olvassak fel erre vonatkozóan. Jézus Krisztus mondja az evangéliumokban, a Máté 12.36-ban, minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Hát, hogyha a beszédért számot kell adni, akkor a cselekedetekért nem. Akkor az indulatokért nem. Akkor a gonoszságért nem. Azután egy másik helyen, a Lukács evangéliumában ugyancsak az Úr Jézus Krisztus mondja, a 11. fejezetnek az 50. versében, 51. versében, ahol a farizeusok ellen rendkívüli haraggal kikel, mint ahogy a Máté evangélium a 23. fejezetében is, hogy számon kéressége nemzetségtől minden proféták vére, amely a világ fundamentumának felvettetésétől fogva kiontatott, az Ábel vérétől fogva mind a Zakariás véréig, aki elveszett az oltár és a templom között, bizony, mondom néktek, számon kéretik a nemzetségtől. Ha attól a nemzetségtől ennyi minden számon kéretik, akkor az azóta eltelt 2000 esztendő nemzetségeitől mi fog számon kéretni ugyan? Mennyi gonoszság, mennyi aljasság, mennyi háború, mennyi békétlenség, és mennyi minden egyéb, ami emberéleteket nyomorított, és Isten haragját növelte. És még a zsidókhoz írott levél második fejezetéből a második, harmadik verset hadd olvassam, mert ha az angyaloktól hirdettetett beszéd erős volt, és minden bűn és engedetlenség elvette igazságos büntetését, mi módon menekedünk meg mi, ha nem törődünk így nagy idvességgel, amelyet miután kezdetben hirdetett az Úr, azok, akik hallották, biztosítottak számunkra. Senki ne ringassa magát abban a tévhitben, se hívő ember, se hitetlen, se templomba járó, se templomkerülő, se ateista, se vallásos, hogy az igazságos Istent becsaphatja, és bűnét az idő Istennel elfelejteti. Senki ne gondolja azt, hogy egy naéssel sötét múltját Isten előtt tisztára moshatja. Sem életét nem hosszabbítja meg, mint hogy ebből az ígéből ez világos, mert mi molyok vagyunk az Isten kezében. Amennyit jelent számomra egy moly, annyi az én életem Isten kezében. És a tiéd is. A tiéd se több. És a legnagyobb és a leggazdagabb embernek az élete sem több Isten kezében. Sem Isten orcája elől nem rejtőzhetünk el. Atombunkerekben és titkosított irattárak halmaza mögé. Jobbnak történetét azt hiszem mindannyian ismerjük, és Jobb mondja egyik beszédének a végén, féljetek a fegyvertől, mert a fegyver a bűnök miatt való büntetés, hogy megtudjátok, hogy van ítélet. Van szentencia. Még akkor is, ha ez hamar nem végeztetik el. De elvégeztetik. Még akkor is, ha sokan arra játszanak, ó kérem, ez papi beszéd. Ez csak arra való, hogy a papok valamiből megéljenek. Én találkoztam ilyen véleménnyel, és olyan emberrel, aki ezt fennhangon hirdette. Totális romlottságról beszélünk. Mi ennek az oka, és mi ennek a következménye? De van ebben az ígében egy nagyon kedves szó. És nagyon szeretném, ha mindenki ezt a kedves szót vinni el erről az alkalomról. Ez a kedves szó pedig így hangzik, hogy mégis. Mégis tudom én, mondja a prédikátor, hogy az Istenfélőknek lesz jól dolguk, akik az ő orcáját félik. Mégis. Mindennek ellenére. Mindannak dacára, hogy az ítélet elhalasztódik, hogy az emberek az Isten várakozását totálisan félreértik, hogy vitatják a totális romlottságot, és perelnek az Istennel, én mégis tudom azt, hogy azoknak lesz jól dolguk, akik az Urat félik. És miért? Azért, mert az ítélet elvégeztetett. Azért, mert a Golgota keresztjén Jézus ezt a szót használta. És nem öntudatlanul, nem fölöslegesen. Ő nagyon tisztában volt a kereszten is, hogy mit mond. és mi szavainak az értelme. Elvégeztetett az ítélet. Mindazokra nézve, akik a kereszt alatt leroskadva tudnak bűneikért sírni, és tudnak bocsánatért esdekelni Istenhez. Aki meghallotta, és ma is meghallja a feloldozást, hogy megbocsáttattak néked a te bűneid. Feloldattál súlyos terhed alól, és élhetsz immár szabad életet. Mégis. Mindannak dacára, ami szívedben van, ami mozgató rugója életednek, és mindannak dacára, amit Isten elvégezett, mégis van megtartatás a Krisztusban hívőknek. Azoknak, akik azt mondják, hogy ezután mindig veled, benned, neked és általad akarok élni. Ismét hadd olvassak pár verset a római levélből, az 5. fejezet néhány versét. Az Isten pedig hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Minek utána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Mert ha mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk élete által, minek utána megbékéltünk vele. Mégis. Van megtartatás. Van élet. Mert az ítélet elvégeztetett azokra nézve, akik őnála keresik a kegyelmet. És most ezt az ígét, ami egy kicsit félelmetes, amit nehezen tudunk feldolgozni, amivel olykor nem merünk szembenézni sem, még akkor sem, ha történetesen mára, holnapra, vagy az elkövetkezendő valamelyik napra ez kerül elénk a napi bibliaolvasás során. Nem hiszem, hogy biblia hamisítást követnék el, ha átfogalmazom eként, mivel a szentencia, az ítélet hamar elvégeztetett rajtad, akinek szíve tele volt gonoszsággal, aki ittad a hamisságot, mint a vizet, most már egészen arra van a szíved benned, hogy keressed Istennek jókedves és tökéletes akaratát. Legyen a szíved azért benned, hogy az ő akarata szerint éld a testben hátra lévő időt, várván a boldog reménységet és a nagy Istennek, megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését. Mégis. Én mégis tudom. Noha az ember totálisan romlott. Noha ennek nagyon jó okai vannak. Nagyon szomorú következményei. Hogy mégis azoknak lesz jól dolguk, akik az ő orcáját félik. És aki nem ezt teszi, az semmiképpen sem az életét nem hosszabbítja meg, sem pedig nem kerüli el az ítéletet. Viszont az evangélium ebben az ígében az, hogy Isten ugyanazért a bűnért senkit nem ítél kétszer. Isten van annyira igazságos, merem így mondani, hogy semmiféle bírói tévedés nem követel, mindenek leplezetlenek annak személy előtt, akiről beszélünk, és senkit ugyanazért a bűnért kétszer nem ítél el. Ha bűneidet megítélte Krisztusban, és te ezt elfogadtad, fölmentett. De ha játszani van kedved az Istennel, akkor légy meggyőződve arról, hogy ő az erősebb. És nem tanácsolom senkinek, hogy az Istennel újat húzzon. Mert ő az erősebb. Ő a Szent Isten. Mi pedig a romlott ember vagyunk. Nem tanácsolom senkinek, hogy ebben az állapotában kezdjen el perelni az Úrral. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ez az íge ezzel a mégissel azt mondja mi nékünk, hogy nem vagyunk kötelesek a gonoszságban élni, és még kevésbé vagyunk kötelesek, reszketve és félelemmel rettegve gondolni a manapra, mert hiszen Isten készített számodra, számunkra, mindannyiunk számára szabadulást, és ragad meg a ma még felkínált lehetőséget. A szentencia ugyan hamar nem végeztetik el az emberek fiain, ezért aztán a szívük azért van ő bennük, hogy gonosz cselekedjenek, de én mégis tudom, hogy azoknak lesz jól dolguk, akik az ő orcáját félik, és akik Krisztusban megbékéltek ő vele. Ezzel áldjon meg Isten mindannyiunkat. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy te a teljes igazságot közlöd velünk. Amikor elmondod rólunk véleményedet, nem szépítesz, és nem akarsz bennünket becsapni, hanem azt akarod, hogy mi megismerjük önmagunkat úgy, ahogy te ismersz. És ezt sem azért teszed, mert gyönyörködsz a bűnös ember vergődésében, amikor rádöbben gonoszságára, hanem azért, hogy kiáltsunk mindannyian szabadulásért, és te nálad keressük a megtartatást. Köszönjük, hogy amikor az ember totális romlottságát állított szemünk elé, akkor is azért teszed ezt, hogy megtartsál bennünket, hogy bűnbánatra juttassál, hogy igen fájjanak a bűnök a szívünkben, és ne is találjunk itt az emberi életben semmilyen lehetőséget, ami a bűn okozta fájdalmat enyhíteni tudná, hanem bűneink hozzád kényszerítsenek, és te nálad enyhüljön mindaz a fájdalom, amit a bűn okozott nekünk is, neked is. Kérünk, így vezess, és így csalogass mindannyiunkat magadhoz, így ajándékozz, sőt még inkább, ennél még hatalmasabban, még bölcsebben, még szentebbül a te szeretetedet mindannyian fájó sebére. Áld meg családunk népét, tagjait, kicsinyeket, nagyokat. Könyörülj azokon, akik szenvednek betegségben, hőségtől, hidegtől, fagytól, árvíztől, földrengéstől. Engedd meg, hogy sok ember fölismerje életének súlyos csapásaiban a te ítéleteidet, de az ítélet hadd ragyogjon sok ember feje felett kegyelemmel párosultan. Hallgass meg bennünket sok egyéb kérésünkben, és taníts meg mindannyiunkat akaratod szerint esedezni te hozzád, aki szent vagy örökké, irgalmas, és aki nem gyönyörködsz a bűnös ember halálában, hanem azt akarod, hogy megtérjen és éljen. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéséül a 345. énekünknek mind a négy versét énekeljük el. A 345. énekünk első verse így kezdődik, Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Végezetül az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, a Szentléleknek békessége legyen és maradjon most és minden időben, mindnyájan ti veletek. Amen.